Kulturpart.
Az év junior szövegírójával beszélgetek, aki ezt a díjat nyerte el az Artisiustól, aki nem más, mint Sisi. Szia, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Hát mit gondoltál, amikor fölhívtak ezzel a hírrel? Gondolom egyrészt meglepett, másrészt nem tudom, hogy milyen körülmények között ért a hívás.
Egyébként otthon voltam, stúdióba készülöttem, és nagyon meglepődtem. Azt hittem, valami rosszat csináltam, de én nem tudtam elképzelni, hogy mi a baj. Csak kaptam egy SMS-t, és nem is tudom, csak annyira emlékszem, hogy Artisius, valami igazgató, tehát hogy tényleg csak ilyen foszlányok rajzolódtak ki akkor is, hogy mi Artisius igazgató, beszélni velem, úristen, valamit elrontottam, és már majdnem írtam a menedzsert, hogy légy szíves, kérdezzétek meg, hogy mi a baj, én nem akarok erről beszélni, és aztán utána nagy nehezen visszahívtam. Önt esetleg? Vagy valaki mással
beszéltem?
Nem
én vagyok az igazgató, de egyébként ezúttal is köszönöm.
Akkor az igazgatórat visszahívtam, és akkor mondta, hogy ja, nyertem egy díjat, mondom, azta, de jó, rögtön 10 kilóval könnyebb lettem. Tényleg annyira így fellélegeztem, nagyon örültem neki. Még nem számítottam rá egyébként. Nem tudtam, hogy egyáltalán esélyes vagyok, szóval így sok szempontból sokkolt, de jó fajta sok.
Egyébként hogy írsz szöveget? Zenére, vagy vannak rímpárok, vagy rímek, amik megvannak a fejedben, és azokhoz aztán kerül valami fajta ritmus?
Általában vegyes, mert vannak egyszerűen érzések, amik úgy feltörnek belőlem, és azt egy az egybe kiírom, akár alap nélkül. Vagy hogyha van elmentve valami alapom, akkor van olyan, hogy amikor tudatosan ülök le, hogy na most írni fogok, akkor keresgélek az alapok között, és ha valamelyiket érzem, akkor arra kezdek el írni. Meg van olyan is, hogy valakivel teljesen hétköznapi szituációban beszélgetek, és elhangzik valami, ami rímel, és én azonnal felkapom a fejem, hogy ez jól hangzott, ezt felírom, és sok szövegemben is van ez egyébként így, hogy egy hétköznapi beszélgetésből például valaki valamit félrehallott, és végül azt írtam fel rímpárnak. Volt ilyen a kókuszdió és a konklúzió, volt egy ilyen beszélgetés az egyik barátommal. Valami, csak annyi volt a lényege, hogy én mondtam, hogy konklúzió, és kérdezte, hogy milyen kókuszdió? Mondom, semmilyen, de ez jó, ezt fölírom. És így, tehát, hogy teljesen az élet inspirál, bármennyire klisé.
És a hétköznapi beszélgetéseken túl mi az, ami művészileg inspirál?
Alapvetően nekem ez egy önkifejezési módszer, szóval gyakorlatilag az, hogy gyerekkorom óta figyeltem az előadókat, meg az, hogy rájöttem, hogy én is tudok írni, és hogy én is tudok alkotni ezzel, és hogy ezzel egy ilyen, az önkifejezésen kívül egy ilyen, hogyha nem túl szentimentális a szó, vagy a szókapcsolat, akkor egy ilyen lelki kiteljesedés ez nekem, és ezért így valahogy az idők során így belém ivódott, meg belém kódolódott, hogy ez a személyiségem része, és ezt csinálom. Szóval, hogyha nincs is olyan helyzet, vagy szituáció, és úgy élem az életem, hogy érzem, hogy alkotnom kell, és ezért ez egy teljesen természetes folyamat szerintem.
Pillanatok alatt nagyon népszerű lettél, és bizonyos szempontból azt gondolom, hogy ennek a műfajnak el is értél valahol a határára, de hogy akár más műfajokba kalandoznál-e, vagy meddig lehet ezt tágítani? Vagy mi az, amikor úgy éreznéd, hogy na, ezt meg kéne csinálnod?
Én nem érzem azt egyébként, hogy úgy nagyon befutottam volna már, vagy hogy ilyen, tehát hogy nem érzem ilyen robbanásszerűnek azt, ami történt, mert az első számot, a Jalát megnézték, igazából már egy éve kint van, és még mindig csak ilyen 300 ezer körül van például YouTube-on a megtekintés, és én ezt legalábbis személy szerint nem látom egy ilyen átütő berobbanás.
Nyilván, de azért ez egy réteg műfaj. Tehát egyrészt maga a rap is, másrészt azért tudjuk, hogy egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hány magyar női rapper van, és nemzetköziben sincs olyan marhasok.
Igen, igen, ez tény. Egyébként én pont azért választottam ezt az utat, mert nincs, és úgy voltam vele, hogy kell egy nő, aki olyan, aki azt képviseli, amit én gyakorlatilag.
És na jó, de ilyen alapon női karmester is lehettél volna, abból is kevés van.
Igen, csak akkor nem tudom az üzenetemet olyan könnyen átjuttatni, így meg végül is meg tudom fogalmazni azt, amit én képviselek, és ez utólag meg is így az idők során, ahogy telik az idő, jövök rá, hogy mennyire fontos az, hogy magamat is fejlesszem közben, pont azért, mert nem mindegy, hogy mit mondok. És van egy olyan érzésem, hogyha inkább, egyre inkább elmélyülök abba az önazonosságba, aminek az útján most vagyok, akkor így ez még tovább tud terjedni, mert idáig is azért terjedt, mert azt mutatom, aki vagyok, és azt mondom, amit érzek. És ezt szerintem ezt az igaziságot valamilyen szinten érzik az emberek, meg ami a klipekben is megmutatkozik, az ilyen homemade klipekben, hogy felveszek valamit a telómmal, leírok valamit otthon a nappalimba, és azt adom. Szóval, hogy egy ilyen teljesen ilyen közvetlen dolgot csinálok, és szerintem ezt minél jobban én ebbe el tudok mélyülni, annál szélesebb körbe lesz elterjedt. Attól függetlenül, hogy nincs sok női rapper, és kevés, főleg az underground vonalon.
Hát igen, meg azért ez önmagában is egy underground műfaj, de hogy biztos, hogy ennek ez adja a báját, és a mélységeit is, meg a magasságait is, én csak arra gondoltam, hogy van-e olyas valami, amit mondjuk ezen túl kipróbálnál, vagy ezt tovább vinnéd, vagy ezt tovább gördítenéd?
Természetesen, legalábbis zenén belül igyekszem azért változatos maradni, megújulni, és szeretnék azért így inkább a zenevilágon, meg a hangzásvilágon kísérletezni, hogyha lehet ezt mondani, hogy kicsit reggae vonalon elindulni, kicsit drum and bass vonalon is elindulni, szóval annyi minden van még, amit hallgatok és szeretek, és még nem csináltam, szeretnék énekelni is szépen lassan, amikor megvan már hozzám maga biztosságom, szóval inkább a tovább vitelt maximum abban látom, hogy magamat fejlesztem, és más műfajokban, nem más műfajokban, de kicsit más zenei irányba is kipróbálom magam, és lehet, hogy egyiket úgy, én úgy be fogom érezni, hogy azt mondom, hogy eddig ez hiányzott, és ezt fogom tovább vinni. Most például a reggae is egy olyan dolog, amit koncerteken már adok elő, és ott nagyon jók a visszajelzések, és ezért így ez most elgondolkodtatott, hogy lehet, hogy akkor ebbe az irányba is be kell nézni, hogy itt mi van.
Vannak olyan élő, vagy nem élő, magyar, vagy nemzetközi mesterek, akiket úgy példaképnek tartasz? És nem kell feltétlenül zenéről beszéljünk.
Rengeteg az a baj, hogy így egyet-kettőt se tudnék kiemelni, mert zenészek közül könnyebben, de nagyon sok ilyen podcastet, meg önfejlesztő előadást hallgatok, meg nézek, és vannak olyan spirituális tanítók is, akikre egyébként felnézek, attól függetlenül, hogy igen, rapper vagyok, és underground, és ez így nem elterjedt annyira ebbe, hogy meditálgatunk koncert előtt, meg ilyenek, de én például az ilyen spirituális tanítókat is követem, és hip-hopon belül is igyekszek azokra figyelni, és zenei vonalon belül azokra felnézni, akik olyan értékeket képviselnek, mint én. Annól elkezdtem nagyon Snoop Dogot bálványozni, akkor még ő is sokkal kicsapongóbb életet élt. Most már azért, hogy mondjam, visszafogta magát, elkezdett a családjára koncentrálni, és ezt most már én is tök egy követendő példának látom. Szóval őt talán merem mondani, mert neki nagyon híres eleme a zenei munkásságának a cannabis kultúra, mondhatni ápolása és terjesztése, és én erre annó ilyen példaképként tekintettem, hogy valaki ilyen bátran kiáll a mellett, amit szeret.
Nagyon szépen fogalmaztál és árnyaltam, de értem, hogy mire gondolsz. Egyébként mondjuk, hogy látod magad 10 év múlva?
Szeretnék zenét csinálni akkor is, de ahogy meghallottam most a kérdést, az első gondolatom az volt, hogy egy farmon, egy családdal, gyerekekkel.
Állatokkal.
Állatokkal, és természetben, vagy a természet közelében valahogy van benne most egy olyan, hogy ezt a hullámot, amíg tudom, zeneileg meglovagolom, de utána szeretnék visszavonulni a városból vidékre, akár tényleg egy erdőbe megvenni egy területet, és ott saját kis faházat felhúzni, és ott családot alapítani. Eléggé az ellentétje annak, amit most csinálok, de van már tapasztalatom hasonlóban, ilyen természetes életmóddal, meg permakultúra és állattartás, és nekem az nagyon szimpatikus volt, mert ott azért ott a léleknek több tér jut, mint a városba, szóval szeretném azt továbbvinni, és amellett, ha van rá lehetőségem, meg kapacitásom, akkor valamilyen szinten én is nagyon lennék valami tanító, aki addig összegyűjti azokat a tudásokat, különböző, akár szerzetesektől, és vallási vezetőktől, és mentoroktól, és akár egyszer én is a saját kis tanodámat elindítom.
Aslamodat.
Akár, de szerencsére ezt ma már YouTube-on is lehet csinálni, szóval a legrosszabb esetben majd otthonról az erdőből csinálok YouTube videókat.
Azt mondtad, hogy szöges ellentétben áll ez a fajta életforma azzal, amit te mutatsz, de szerintem abba, amit te mutatsz, azért rendkívül sok, hát a humort azt mindenki érzi, de nagyon sok benne az önirónia. Uh-huh, tehát azért uh-huh, te egy görbetükröt tartasz, azért igen, megmutatod ennek az egész világnak a fonákját, igen, és ez szerintem lehet, hogy hogy mondjam, ez kicsit a korral jár, de ez az ember szerintem nagyon jól kihagyja a szöggétből. Uh-huh.
Én arra gondoltam inkább, hogy ami a hip-hop világban nem kifejezetten elterjedt az, hogy fellépés előtt meditálunk és imádkozunk és olvasunk, hanem bulizunk és szétcsapjuk magunkat, és úgy megyünk ki a színpadra, hogy már azt se tudjuk, hol vagyunk. És szerintem ez hosszú távon nem annyira kivitelezhető. Legalábbis én egy hétig se tudnám ezt csinálni, nem vagy évekig. Szóval mindenképp egy olyan módját akartam ennek az útnak találni, amin tudok úgy járni, hogy közben azért épp maradok, amennyire tudok így lelkileg. És ebben szerintem különbözök a többiektől, legalábbis azoktól a legtöbb embertől, akit előadói szinten ismerek, hogy nekem nagyon fontos a lélek ápolása, meg én hiszek abba, hogy egyáltalán van olyan, hogy sokan ott vagyunk, vagy ott vannak, hogy ez nem létezik és nem létezhet. Én hiszek abban, hogy több vagyunk, mint amit érzékelünk általában a külvilágból, többek vagyunk, és hogy azzal az oldalunkkal is fontos foglalkozni. És például van egy Mit üzen Isten című könyvem, amit a backstage-ben olvasni szoktunk fellépés előtt, és nekünk ez így nagyon jó, hogy nem alkoholizálunk, meg nem ilyesmiket csinálunk fellépés.
Világos. Ez díj, egy szakmai díj, ugye az év junior szövegírója, tehát azt jelenti, hogy a kollégák figyelnek, és úgy döntöttek, hogy na ez valamit tud, ez a Sisi. Ez milyen érzés neked? Mert ez egy dolog, hogy az ember kapja a közönségtől a visszajelzéseket. Ez egy dolog, hogy kapja kommenteket, a lájkokat, a megtekintések számát, az Instán a szíveket, stb. De az, hogy a magyar zenész szakma, a szövegírók azt mondják, hogy na kérem, igen, ő.
Őszintén szólva, ez a legnagyobb elismerés tényleg, mert kommentelni sok mindenki tud sok mindent, sok okból kifolyólag, és amikor a szakmában figyelnek egyáltalán, az már tényleg egy elismerés. Nem, mint hogyha a közönség visszajelzése nem lenne ugyanolyan fontos, csak lehet, hogy egy közönség akár elfogultabb is lehet velem szemben, mint például az, aki tudja is, hogy mit jelent írónak lenni, és tud mihez hasonlítani, van viszonyítási alapja, és tevékenykedik is a szakmában, szóval meglepő, nagyon-nagyon meglepő, és nem tudtam, és nem is gondoltam volna, hogy bárki egyáltalán figyel. Szóval hatalmas elismerés tényleg.
Hát ezek szerint figyelnek. Hogy néz ki a nyarad? Azért ilyen általában az előadó művészeknek eléggé betáblázzák. Hol tud veled találkozni a közönség? Egy-két koncertet kiemelhetnél?
Egyébként egy-kettőnél többet nem biztos, hogy tudok, mert annyi van, hogy egyébként most ezután találkozom a menedzseremmel, és fogunk összegezni sok mindent, mert így elkezdtem fellépni tavaly novemberben, és azóta hónapról hónapra nagyon sok minden jön, és nem csak koncertek, hanem különböző megjelenések, szóval bepörgött a dolog. Egyébként nagy örömömre a Sziget Fesztiválon is fellépek, ami talán az egyik legnagyobb szó most nekem, a Colorado Fesztivál, V4 Fesztivál, és...
Ezekre egyébként jártál? Már civilként?
Nekem volt egy olyan teóriám, vagy egy ilyen berögződésem, közrejátszott az is, hogy nem volt túl sok pénzem, de nem is spóroltam, nem tettem félre azért, hogy elmehessek szigetre, vagy ilyesmi helyekre, mert mindig azt mondtam, hogy majd, ha én fellépek, akkor megyek a Sziget Fesztiválra. Pedig nem is, tehát hogy 0% esély volt akkor erre természetesen, de ezt én mindig mondogattam, hogy Sziget az... Elmennék, de ez inkább akkor jó, ha így fellép az ember, akkor biztos más, és ezért mondtam, hogy ez a legnagyobb szó most nekem, hogy ez igazából tényleg be is jött, és ugyanígy voltam a legtöbb fesztiválon, szóval nem voltam még egy magyar, se külföldi fesztiválon gyakorlatilag, mert egyrészt, hogy a fesztiválkultúra nem vonz, kettő meg fellépni azért, azért a valljuk be, nem
más.
Rossz, igen.
Igen. Tök jó. Sziszi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szóval akkor ezúton is gratulálok, köszönöm, hogy te lettél az Artisjus által az év könnyű zenei szövegírója, és gratulálok neked még egyszer, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm lehetősége.
Kulturpart. Szendrőfi Péter zeneszerzővel beszélgetek, aki ráadásul az év zeneszerző díjat kapta az Artisjustól, amihez ezúton is gratulálok.
Köszönöm,
hogy eljöttél. Arról mesélj nekünk, kérlek, hogy azért te eredendően dobos vagy, nem is akármilyen dobos, nagyon-nagyon profi jazz dobos, bár talán nem multimilliómos, de hát majd most az Artisjus elismerésnek köszönhetően.
Ebben biztos vagyok.
Na de a viccet félretéve azért ismerünk dobosokat a világban, akik zeneszerzők és zeneszerzői titulust kaptak, illetve komoly művek állnak mögöttük, de azért az ember mindig elgondolkodik egy kicsit, mert egy zongorista az persze, meg egy gitáros az persze, na de hogy egy dobosból hogyan lesz zeneszerző?
Ez viszonylag egyszerűen zajlott az én esetemben, mert én viszonylag későn kezdtem el dobolni eleve, meg a zenével foglalkozni, akkor én már 16 éves voltam, ez 1984-ben volt, és lett egy ilyen garázs zenekarunk, vagy egy ilyen baráti zenekarunk, ahol először ilyen feldolgozásokat játszottunk, és azokat úgy meguntuk, és mondtuk, hogy kellene ennek saját számok, és én mondtam, hogy majd én írok saját számokat, de aztán rájöttem közben, hogy ez azért nem olyan egyszerű saját számokat írni, és viszont mivel klasszikus zenei előképzettségem van, klasszikus konzervatóriumban érettségiztem, ezért ott egyrészt nagyon komoly klasszikus zongora oktatás is volt az ütőhangszeres képzés mellett, másrészt engem párhuzamosan elkezdett érdekelni a zeneszerzés, és saját magamtól kezdtem el elemezni először komoly zenei műveket, és 1986-ban nyertem is egy ilyen zeneszerző versenyt, amit a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Főiskola szervezett meg, és a debreceni és miskolci diákok vettek azon részt, konzisok és főiskolások egyaránt, és én ott első helyezettet értem el, egy François Villon vers megzenésítés, meg egy kórusműnek a megírásával, de mondom, az még ilyen komoly zenei volt. És aztán később nyilván a jazz felé fordultam, és ez teljesen párhuzamosan zajlott, tehát amikor zenét írok, az egészen más, mint amikor dobolok, az egy teljesen másfajta jelenlét, vagy nem, teljesen nem dobos fejjel gondolkodom akkor, amikor zeneírásról van szó, és amikor dobolok, akkor sem zeneszerzői fejjel gondolkodom. Szóval nekem ez a párhuzamos dolog, ez a kezdete kezdetétől már így valahogy megvolt.
Mit gondolsz, hogy ezt a díjat, ami egy szakmai díj, tehát ezért azért nagyon fontos, hogy nem a nagy közönség gondolt valamit, hanem tényleg a kollégák, hogy ezt egy a pályádért kaptad, vagy esetleg egy konkrét műér, vagy több műér, mit gondolsz erről?
Talán mindkettő lehet, hiszen hivatalosan is megjelennek szerzeményeim már 1992 óta, és azóta rendszeresen minden évben, sokszor több albumon is évente, de talán azért figyelhettek erre fel most, mert a tavalyi évben két olyan dolog történt, ami az én zeneszerzői munkásságom szempontjából egy komoly mérföldkő, hogy írtam egy big band albumot, aminek minden szerzeményét én írtam, és én is hangszereltem meg, ami egy viszonylag vehemens nagy munka, 18-20 tagú zenekarra írni, meg hangszerelni is. Egyrészt, másrészt a saját zenekarom, a Fúzió Group, ami tavaly ünnepelte a 30 éves jubileumát, ott a jubileumi albumot is tavaly januárban kezdtem el megírni, és áprilisban jelent meg. Tehát ez két ilyen nagyon-nagyon talán mérföldkőnek számító ilyen mű, és talán erre figyelhettek föl, én azt gondolom.
Műfajilag mi az, ami még érdekel? Mert ez a big band az nyilván ez fantasztikus kiruccanás lehet, és azt gondolom, azt biztos, hogy legalább olyan jó hallgatni, mint írni, de hogy zeneszerzőként merre fele vinne az utad, vagy mi az, amit szívesen csinálnál, hiszen annyi minden van a filmzenétől elkezdve a Broadway musicaleken át a szimfóniákig.
Gyakorlatilag minden, tehát hogy minden érdekel és mindenféle zenét hallgatok is, és zeneszerzői füllel is hallgatok rengetegféle olyan zenét is, amit nem feltétlenül játszanék, de zeneszerzői füllel hallgatva nagyon, nagyon érdekesek és tanulságosak, és az egészen, ahogy mondtad a Broadway és az alkalmazott zenei műfajoktól elkezdve az elektronikus zenén át sokkal szélesebb spektrumban hallgatok és érdeklődök zenék iránt.
És van olyas valami, amin most dolgozol, és esetleg publikus?
Igen, van egy formációnk, ez a Loop Doctors, ez egy duó formáció a Romhányi Áron billentyűs rapper barátommal. Ez már egy 2006 óta működő formáció, és most tervezzük a nyáron felvenni az 5. albumunkat, és ebben mindig közösen írjuk a számokat, és ez most, amin elkezdtünk dolgozni néhány hónappal ezelőtt, és ez most a következő ilyen nagyobb dolog, amit a nyáron rögzíteni szeretnénk, az össze megjelentetni, és itt legalább annyira zeneszerző és ötletgazdaként is részt veszek, mint dobosként.
Említettük, hogy ez egy szakmai díj. Mit jelent ez a számodra?
Hát hatalmas megtiszteltetés. Én rettenetesen meg voltam lepődve, mikor felhívtak telefonon, hogy én kaptam ezt a díjat, és eszembe is jutott, hogy ez különösen nagy dolog, mert hogy itt nem csak a jazz műfajáról van szó, hanem rengeteg más műfajról, és nem is gondoltam volna, hogy én fogok egyszer egy ilyen díjat kapni. Noha persze régóta foglalkozom zeneszerzéssel, zeneírással, hangszereléssel, de rengeteg olyan kollégám van itt Magyarországon, akik ezt legalább olyan jól csinálják, és ez egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés nekem.
Akkor Szendrőfi Péternek ezúton is gratulálunk még egyszer az év zeneszerzője Artisius elismeréshez.
Nagyon szépen köszönöm.
És nagyon sok sikert kívánunk a
nagyon szépen köszönöm.
Továbbiakhoz is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, szervusz.
Szia. Kulturpart.